Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Elfoglalva e megkezdett Zsoltárnak, a 23. Zsoltárunknak énekeljük második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: ha a halál árnyékában járnék is. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 22. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek a test feltámadásával kapcsolatosak, az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódva. Micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából? Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is Krisztus ereje által feltámasztatván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hittételből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyen szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mindörökké magasztaljam. Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből olvasom, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetének 1. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet, ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtelen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Hisszük, hogy Isten jelenlétében megérthetjük hozzánk való személyes üzenetét, de mivel nem vagyunk erre méltók, ezért könyörgünk az ő jelenlétéért. Gyertek, így csendesedjünk most el, imádkozzunk. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, mennyei édesatyánk. Annyi minden van, ami elválaszt bennünket tőled, és ami bennünket utálatossá tesz te előtted. Annyi minden van, ami miatt ítélhetnél bennünket joggal. Annyi minden van, ami kárhoztat bennünket joggal. És annyira nincs semmi a kezünkbe, amit ide hozhatnánk te eléd, amire hivatkozva kérhetnénk, várhatnánk a te kegyelmedet. Egyetlen egy kapaszkodónk van, a te fiad az Úr Jézus Krisztus, aki által most is megszólítunk téged, és imádva könyörgünk a te színed előtt. Ő érette, kérjük a te irgalmadat és kegyelmedet, hiszen megbüntetted őt a mi vétkeinkért. Hordozta mindannak az ítéletét, amely bennünket kellene, hogy sújtson. Ezért jövünk ő általa, te hozzád, és imádkozunk a te színed előtt, egyfelől hálaadással, másfelől könyörgéssel. Hálát adunk azért, hogy megismertetted velünk a te fiadat, és dicsőítünk téged azért, mert újra és újra fölfeded előttünk a te fiad földre jövetelének titkát, az ő áldozatának, kereszthalálának dicsőséges eredményét. Hálát adunk neked azért, hogy nem csak az evangéliumot ismerteted meg velünk, hanem kegyelmesen bánsz velünk napról napra. Megtartod életünket, napokat adsz napjainkhoz, fölemelsz bennünket betegségeinkből, kihozol bennünket kötelékeinkből, új életre szülsz bennünket. Legyen ezért áldott a te neved. Dicsőítünk téged mindezért, és egyúttal azt is kérjük, hogy bánj velünk irgalmasan és kegyelmesen, hiszen kijelentésed emberi nyelven íródott számunkra, de meg nem érthetjük. A Szent Lelked által nem magyarázod azt nekünk. Így köszönjük meg, hogy jelen vagy közöttünk, és kérünk is egyúttal téged. Szólalj meg, és engedd, hogy a te szavad bennünket megérintsen, ami szívünket megmelegítse. Engedd meg, hogy megbecsüljük a te szavadat, a te jelenlétedet. Adjad, hogy így áldássá legyen számunkra ez az óra és ez az együttlét. Legyen örök életnek magjává mindaz, amit ma hallunk, amire elvezetsz bennünket hitünkben, gondolatainkban. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk Isten igéjének hallgatására a 161. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 161. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani.
Siess keresztjén, lelki jót hallani. Régi törvényből harcolni, tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban bízni.
Isten igéjét, amelyet az ő szent lelke által magyarázok, a már olvasott szakaszból olvasom, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levelének 4. fejezetéből, a 6. verstől 11. versig terjedő szakaszból. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtelen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgájukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap a levél első fejezetének néhány versét tanulmányoztuk és magyaráztuk, és elmondtuk akkor azt, hogy Pál apostol, aki a sorokat írja, csodálkozását fejezi ki a Galáciában élő gyülekezetek felé, méghozzá amiatt, hogy elpártoltak attól az evangéliumtól, amelyet a Szentlélek Pál apostolon keresztül hirdetett nekik. Pál apostolt ez a hír annyira szíven ütötte, és annyira bántotta, hogy egy egész levelet írt a galáciabeli gyülekezeteknek, nem kisebb céllal, hogy megmentse őket. Szerette volna józanítani a Galáciában élő hívő testvéreket, hiszen ez a levél elsőrenden hitre jutott embereknek szólt, és szerette volna őket meggyőzni arról, hogy nem fordulhatnak el az evangéliumtól, amely által ők hívőké lettek. Elmondtuk azt is, hogy az evangélium helyére nem valami impozáns dolog került oda, hanem oda kerültek a törvények, az ige, az evangélium Krisztus mellé, oda került valami még az igéből, és annak ugyanolyan erőt kezdtek tulajdonítani, mint magának, Krisztusnak. Konkrétan ez azt jelentette, hogy megjelentek mindenféle tanítók, akik azt tanították a Galáciában élő hívőknek, hogy nem elég Jézust követni, ahhoz, hogy ti igazakká legyetek, ahhoz, hogy ti Isten gyermekeinek neveztessetek, meg kell még tartani a zsidó törvényeket is. És mivel a Galáciában élő hívők elbizonytalaníthatók voltak, ezért elkezdték úgy élni a hívő életüket, hogy fölvettek bizonyos zsidó szokásokat, és úgy gondolták, hogy a hitet kiegészítve ezekkel a zsidó hitgyakorlatokkal még inkább Istennek tetsző életet élhetnek. Ahogy aztán ez lenni szokott az ember életében, egyre jobban előtérbe került a gyakorlat, és egyre jobban a háttérbe került a hit. Gyakorlatilag ugyanott tartottak a galáciabeliek, ahol ma is tart a keresztény egyházak többsége, hogy az emberek nagy része, mi magunk is, akik talán ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, egyre jobban ismerjük a szokásokat, nevezzük ezt liturgiának, egyéb dolgoknak, egyházanként különbözik. Aztán, akik régóta ide járnak, egyre jobban ismerik a szokásokat, és sajnos a hit valahol a háttérbe kerül az életünkbe. Nagyon sok ember ma is úgy gondolja, hogyha az ember gyakorlatias életet él, azaz templomba jár, megteszi a teendőket, föláll, leül, énekeskönyve van, bibliája van, megkeresztelteti a gyermekeit, unokáit, megházasodik a templomba, konfirmál, lehetne még sorolni, urvacsorázik, akkor ezzel tulajdonképpen mindent megtett, ami az életben Isten előtt megtehető. Azonban az a helyzet, hogy mindezek a dolgok megtehetők hit nélkül is. Ezek gyakorlatok. És a Galáciában élő testvérek élete elcsúszott ebbe az irányba, hogy egyre nagyobb jelentősége lett a gyakorlatnak, és egyre kisebb jelentősége maradt az életükben a hitnek. A hitnek. Van olyan, hogy időnként az ember eltéveszt valamit, itt a szószéken, valamit nem állunk föl, nem ülünk le, vagy nem ott énekeljük, ahol szoktuk, és ezt mindig észrevesszük, mindannyian. Néha még én is, csak nem biztos, hogy fölborítom már miatta a kialakult rendet. De ezt észre szoktuk venni. Vannak is, akik jelzik, hogy na, ez nem így volt, vagy kimaradt ez, vagy az. És ez egy jó dolog, hogyha rendünkre is odafigyelünk, de megfigyeltem azt, hogy sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy például a hitünkben egy adott alkalom, egy vasárnap, egy templomba való eljövetel, mit jelentett nekünk? Érdekes, hogy erről valamiért nem beszélünk annyit. Azt mindjárt észreveszünk, ha valami nem a megszokott rendben van, de nem tudom, hogy vajon észreveszünk-e azt, hogy hogy megyünk ki innen. Hogy a szívünkben történt-e valami változás? Van-e valami, ami megérintett bennünket? Tovább visszük-e? Vagy azt mondjuk, hogy ahogy jöttünk, úgy megyünk. Megvolt a gyakorlat, kipipáljuk az életünkbe, és aztán nem történik tulajdonképpen semmi. A vallás ezért egy nagy kísértést is jelent nekünk, elvihet bennünket egy olyan félreértésbe, hogyha gyakorlatias, vallásos életet élünk, akkor tulajdonképpen mindent megtettünk azért, hogy az Isten kegyelme és szeretete megnyugodjon rajtunk. Amikor Pál apostol beszél a Galácia beliekhez, akkor nem azt mondja nekik, hogy ne éljetek vallásos életet. És nem azt mondja nekik, hogy föl kell rúgni a gyülekezet rendjét, és csak a hit számít. Hát ez a másik véglet volna. Hanem emlékezteti őket arra, hogy hogyan és mi módon szabadultak meg annak idején abból az életből, amelybe születtek. Emlékezteti a Galácia belieket arra, hogy az ő életükben a változást tulajdonképpen az evangéliumnak a meghallása hozta meg. Nem vallásos gyakorlatok voltak először, hiszen amikor Pál apostol elment Galáciába és hirdette ott a gyülekezetekben az emberi közösségeket, értjük ez alatt most, az ígét, akkor ott még nem voltak keresztény gyülekezetek. Ott még nem templomba ment Pál apostol, hanem olyan közösségi helyekre ment, ahol az emberek együtt voltak, és hirdette nekik az evangéliumot. Ott még nem volt liturgia. Ott még nem volt fölállunk, leülünk, nem volt lehajtjuk a fejünket, imádkozunk, ott csak egy valami volt, egy emberi közösség, adott esetben egy piactéren, más helyen egy zsinagógában, a harmadik helyen egy folyóparton, vagy ahol éppen az emberek találkozni szoktak. Elment Pál apostol, hirdette az evangéliumot, a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, és ezek az emberek úgy döntöttek, hogy annak a Jézus Krisztusnak a követésére adják magukat, akit nekik ez az apostol, ez az ember hirdet. Azt mondja Pál apostol, hogy ti így lettetek hívőkké. Ti így lettetek hívőkké. Ez volt a ti életetekben a fordulásnak a kulcsa, a fókusza. Nem volt benne vallásosság, nem volt benne törvény, nem voltak benne szokások, de ti most elfordultok mindattól, ami akkor történt veletek, és odafordultok olyan elemekhez, amelyek önmagukban nem jelentenek semmiféle megtartatást, amelyek önmagukban erőtlenek. Tulajdonképpen Pál apostol arra emlékezteti a Galácia belieket, hogy neki két életük van, vagy inkább így mondom, hogy érthető legyen, hogy az életük két részre osztható. Arról beszél nekik, hogy volt egy olyan időszaka az életeteknek, amikor még Istent nem ismertétek, de isteneknek szolgáltatok. És van egy olyan szakasza az életeteknek, amikor már Istent ismeritek, mert ez az Isten ismer titeket. Minden ember életének ez a két szakasza különböztethető meg tulajdonképpen. Az első szakasz az, amikor mi Istent nem ismerjük, de isteneknek szolgálunk. Ennek az életnek is, vagy életformának is megvannak a maga törvényei, meg annak az életnek is megvannak a törvényei és törvényszerűségei, amikor ismerjük már Istent, mert ő ismer bennünket. Nincsenek más lehetőségek. Amikor megszületünk erre a földre, azt mondja a Szentírás, hogy akkor Istent nem ismerjük. És ennek az Istent nem ismerő életnek tulajdonképpen a törvényei szerint élünk. Mik itt a törvények? Az, hogy az ember az egyetlen Isten helyett magának isteneket teremt, és tulajdonképpen azokat kezdi el szolgálni. Azt mondja Pál apostol, hogy ti nem istentelenek voltatok, amikor még nem ismertétek az egyetlen Istent, nektek voltak isteneitek. De ezekről az istenekről azt kell, hogy mondjam, hogy szolgáltátok őket, de lényegüket tekintve nem voltak istenek. Ha nagyon radikális szeretnék lenni, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy minden ember istenfélő ember, a születése pillanatától kezdve, de ez egy igen félreérthető mondat lenne. Tulajdonképpen igaz, hiszen azt mondja az apostol, hogy ti istenfélő emberek voltatok, csak az a baj, hogy azok az istenek, akiket ti féltetek, akiket ti tiszteltetek, azok lényegüket tekintve nem azok. Miért? Mert ti magatok teremtettétek meg őket. Azaz olyan istenek, amelyeknek ti tulajdonítottatok erőt. Az ember, ezt még a materialista történelem szemlélet is tanította, nekem is az általános iskolában, hogy az ember azokat a jelenségeket, tapasztalatokat, amelyeket nem tud megmagyarázni maga körül, misztifikálja, azaz isteníti. Az ember teremt magának isteneket. Minden ember teremt magának isteneket. Vannak divatos istenek, amelyeket sokan szolgálnak, és vannak sokszor egyéni istenecskéink, amelyeket más nem tisztel, vagy nem szolgál, csak mi magunk. Talán ilyen általános értelembe vett Isten a sors. A sors. Hány és hány költő beszél és ír a sorsról? Vagy hány és hány ember tiszteli a sorsot? Isteníti a sorsot? Nekem jó sorom van, más azt mondja, nekem rossz sorom van. Ez az Isten olyan Isten az emberek életében, amely időnként pozitív, máskor meg negatív előjellel jelenik meg az életünkben. Fölruházzuk őt, olykor pozitív, máskor negatív értelemben. Van a szerencse istene, amit szintén sokan tisztelnek és imádnak. Ha nem tisztelnék és nem imádnák, akkor nem vennénk totót, lottót, nem kapargatnánk a sorsjegyeket, de mi az ember tiszteli, mert maga csinálta, talán most, talán majd ma, rám kacsint a szerencse, ezért szolgálja ezeket az isteneket. Áldoz ezeknek az isteneknek. Sokszor nem keveset, hanem nagyon is sokat. Aztán van, akinek a család lesz az istene, akit tisztel, akit mindenek fölé emel. Isteni apa, isteni anya, vagy isteni nagymama, vagy nagypapa, ismerjük ezeket a kifejezéseket, ugye? Miért? Mert annyira szerette az övéit, hogy az övéi elkezdték őt Istennek látni. Elkezdik őt Istennek látni. Talán áttekintünk a hibáik fölött, afölött, hogy ők is emberek. Felruházzuk őket isteni tulajdonságokkal. Sokszor törekszünk is erre, hogy ilyenek legyünk. De lehetne folytatni a sort, másoknak a szerelem az istene, a testi szerelem, amellyel élni akarnak, amelyért semmi sem drága. Megint divatos Isten fogalom, a csillagok istene, maguk a csillagok, amelyekben állítólag megvan írva a mi sorsunk, olvassuk, tiszteljük, tiszteletben tartjuk. Ha azt mondja a horoszkóp, hogy ne tárgyalj, akkor nem tárgyalok. Ha azt mondja, hogy tedd meg most, akkor megteszem. Miért? Mert az ember isteníti ezeket a dolgokat. Vannak jelenségek, vannak tapasztalatok, ezt nem vitatjuk. Vannak a földön körülöttünk érthetetlen események. Érnek bennünket olyan dolgok, amelyeket nem tudunk megmagyarázni. És az ember ezeket a tapasztalatokat és jelenségeket isteníti, és úgy gondolja, hogy ha ezeket tisztelem, akkor minden rendben lesz az életemben. Ezek olyan istenek, amelyeket általánosságban tisztelnek az emberek, de ahogy mondtam, vannak olyan isteneink is, amelyeket mi magunk istenítünk, de csak nekünk jelentenek valamit. Például egy amulett, amit örököltem, mert már a nagyanyámat is szerencsésé tette, meg az anyámat is, meg majd engemet is azzá tesz, meg majd továbbadom az unokámnak. Sokszor egy ilyen egyéni istenke az életünkbe, ami száll apáról fiúra, családról családra, és mindenki tiszteli, mert ez valami szerencsét hozó dolog. Aztán, ha odajön valaki, és ránéz, akkor megkérdezi, hogy micsoda? Ez micsoda? És akkor elmondjuk neki, hogy ez micsoda nagy dolog. Ez a szerencsepénz például. Ez milyen régi, és mióta segít már bennünket. És ránéz egy másik ember, és azt mondja, hogy ez egy értéktelen vacak. Neki az, nekem az Isten. Vannak kabalák. Sokszor el kell, hogy mosolyogjam magam, amikor az érettségi vizsgákról az ember képeket lát, és már olyan mackósor, meg minden egyéb volt a gyerekek előtt, ez a kabala, ezt vinni kell, ez majd megment. Mert ő megsúgja, más ránéz és elmosolyogja magát. Tehát egy mackó, vetted az áruházba. Vagy kaptad valakitől, aki kedveskedni akart neked. Te ebben hiszel? Te az ember hisz benne? Ez az én Istenem? Ez az én Istenem? Én teremtettem magamnak, én ruháztam föl erőkkel. Már a Biblia is tele van ilyesmikkel. Beszél az Ószövetség házi bálványokról. Sok-sok házban volt házi bálvány. Azt nem imádta mindenki, csak a háziak. Ők kedveskedtek ott előtte. Ők áldoztak neki. Mit mond az apostol? Igen, amikor megszülettünk, mi mindannyian ilyenek voltunk, akik isteneknek szolgáltunk, de olyan isteneknek, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Ha a csillagokat nem tiszteljük, azok ugyanúgy járnak az égen, mint a tiszteljük őket. Ha egy szerencsepénzt nem tisztelek, az ugyanannyit jelent, mint a tisztelem, semmivel nem több. Átkerül egy másik emberhez, aki fizet vele a boltba, és elvész, eltűnik. Nincs tovább jelentősége, mert lényegét tekintve nem az. Nos, testvérek, azt mondja az apostol, hogy amikor ti hallottátok az evangéliumot, akkor azonban történt valami. Megismertétek az Istent. Megismertétek az Istent. És egy kicsit az apostol, mintha rögtön korrigálni szeretné magát, vagy kiegészíteni ezt a mondatát, hozzáteszi, vagy még inkább, Isten ismert meg titeket. Jött az életetekben egy pillanat, amikor az Isten rátok tekintett, és meglátta bennetek azt, hogy ti az övéi vagytok. Hogy ti az övéi vagytok. Így mondja az apostol, hogy előbb az Isten ismert meg titeket, hogy ti megismerhessétek őt. Isten tette meg az első lépést felétek. Megismert benneteket. Hogyan ismeri meg Isten az embert? Vagy hogyan ismeri meg Isten az emberekben azt, hogy ez az enyém? Azt mondja Pál apostol itt a korábbiakban, hogy ennek a titka Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki az ő neki adott emberek vétkét, azoknak a vétkeknek a büntetését hordozta a keresztfán. Ezeket a Biblia választottaknak nevezi. És amikor Jézus Krisztus a kereszten a választottakért, vagy ahogyan ő mondja, azokért, akiket az Atya nekem adott, elszenvedte a büntetést, akkor elszenvedte például értem, megérted, pedig még nem is éltél. Aztán, amikor megszületünk, Isten letekint erre a földre, persze csak képekben beszélek most, és a tömegben észrevesz téged, meg engem, és azt mondja, megismerem, mert az én fiam, Jézus Krisztus hordozta, érette a büntetést. És mivel Isten azt mondja, megismerem ezt az embert, mert ő érte már megbüntettem az én fiamat, ezért úgy dönt, hogy én megismertetem ezzel az emberrel magamat. Azaz mi úgy ismerjük meg Istent, így mondja az apostol, hogy ő először megismert bennünket. Ez egy csodálatos titok, egy csodálatos ajándék is, ami biztosakká tehet bennünket afelől, hogyha Jézus Krisztus értünk szenvedett, akkor mi el nem veszhetünk, mert Isten meg fog bennünket ismerni. Azt mondja az apostol, hogy amikor Isten megismert benneteket, a ti életetek vett egy 180 fokos fordulatot. Méghozzá azáltal, hogy eldobtátok és elengedtétek azokat az isteneket, akikhez addig ragaszkodtatok, és megragadtátok az egyetlen igaz Istennek a kezét. Így mondja a Szentírás, így mondja Pál apostol, hogy megismertétek az Istent. És nem szeretnék nyelvészkedni, csupán a sokak által ismert Biblia fordítást idehozni, hogy vajon mit is jelent Istent ismerni. Mert erre a legtöbb ember azt mondja, hogy én ismerem Istent. Hallottam már róla. Akkor ezek szerint rendben vagyok. Nos, egy nagyon egyszerű magyar nyelvi példát hadd mondjak. A régi Bibliánkban, amikor arról olvasunk, hogy egy házaspár együtt volt, akkor azt olvassuk benne, hogy ismerte Ábrahám az ő feleségét. Vagy azt mondja az Új Szövetség nekünk, hogy nem ismerte József Máriát addig, amíg meg nem szülte Jézus Krisztust. Azt gondolom, hogy értjük azt, amit ezzel a Biblia ki akar nekünk fejezni. Nem azt jelentette, hogy József aztán becsukta a szemét, és azt mondta, hogy Mária, hozzád semmi közöm, nem ismerlek téged. Ezt akarta mondani az elején, amikor Mária bejelentette, hogy én áldott állapotba kerültem, de nem tőled, József. Akkor József el akarta őt bocsájtani. Aztán Isten megintette őt, és József ott maradt Mária mellett, de azt mondja a Szentírás, hogy nem ismerte Máriát. Azaz nem lett vele egyé, nem egyesült vele, azt jelenti. Most itt Pál apostol, de csak a magyar nyelvű fordításról beszél, azt mondja, hogy ti megismertétek az Istent. Mit jelent Istent megismerni, testvérek? Azt jelenti, hogy egyé leszünk Istennel. Egyé leszünk Istennel. Ez azt jelenti, amit így tapasztaltak meg az első pünköstkor a tanítványok, hogy Isten az ő szent lelke által lakozást vesz bennünk. Nem mi teszünk valami olyan dolgot, hogy az Istennel egyesülünk, nem mi teszünk valami isteni dolgot, hanem Isten tesz egy csodát, lakozást vesz bennünk az ő szent lelke által. Ez az Isten csodálatos gesztusa. Nem az érdemeinknek szól, hanem Krisztusért történik meg velünk. Azt mondja az apostol, hogy volt egy olyan időszak, amikor Isten még nem ismertétek. Nem ismertétek, azaz nem voltatok egyek az Istennel. Lehet, hogy a palettán ott volt a saját isteneitek között, az az Isten. Pál apostol elment Aténba, és nem voltak keresztény gyülekezetek, elkezdett szétnézni a templomokban. És aztán, amikor találkozott egy emberi közösséggel, akkor elmondta nekik, hogy látom, hogy ti minden tekintetben Isten félő emberek vagytok. És az aténiak bólogattak rá. Azt mondta nekik az apostol, hogy láttam, hogy sokféle istenetek van, aminek oltárt állítottatok. Sőt, azt is láttam az egyik templomotokban, hogy van egy olyan oltár, amit az ismeretlen Istennek állítottatok. Azaz azt feltételezitek, hogy az általatok ismert és tisztelt Istenek mellett bizonyára van még valaki, vagy vannak még valakik, akiket tisztelni kellene, de nem ismeritek őket, nem tudjátok pontosan, hogy ők kicsodák, de biztos, ami biztos, állítottatok nekik oltárt. Azt mondja Pál, hogy na én erről az Istenről akarok nektek beszélni. És elkezdi nekik hirdetni Jézus Krisztust. Drága testvérek, a magunk csinálta istenek mellett sokszor ott van az Isten is, de nem ismerjük őt. Úgy van ott mellette az Isten, hogy nem lettünk vele egyé. Ő nem költözött a szívünkbe, mi nem nyitottuk meg magunkat előtte. Nos, idáig jut el a vallásos ember. Hisz a sorsban, a szerencsében, mindabban, amit felsoroltam, meg még amit hozzá lehetne mondani és gondolni, és ott van valahol a sorba esetleg a jóisten is. Azt mondja Pál apostol, hogy az életeteknek, nektek, galáciabeliek, ez volt az első szakasza. Most meg van egy második szakasza. Megismertétek az Istent. Egyé lettetek ő vele. Ő lakozást vett a ti szívetekben. Ezért ennek az életnek a törvényei szerint kell éljetek. Nem élhettek másként, csak úgy, mint akik egyé lettetek az Istennel, mert megismertétek őt. Azt mondja az apostol, hogy ez azt jelenti konkrétan, hogy nem térhettek vissza ismét az erőtelen és szegény elemekhez. Hogyan fordulhat az elő, hogy ti, akik megismertétek a teremtő, mindenható Istent, akik a szíveteket megnyitottátok előtte, mert ő kegyelmes volt hozzátok és beköltözött az életetekbe, hogyan lehet az, hogy most ettől az Istentől elfordulva újra erőtelen elemeket kezdtek szolgálni? Azt mondja az apostol nekik, aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, évszakokra és az esztendőkre. Ez azt jelentette, hogy a galácia beliek figyelték aggódva a zsidó ünnepkört. Most mi következik, mit kell csinálni, hogy kell csinálni? Azt mondja az apostol, félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Ti megismertétek Istent, aki mindezeknek fölötte áll, és most elfordulva tőle vissza akartok térni az erőtlen és gyarló elemekhez, a szegény elemekhez, amelyek nem tartanak meg benneteket. Nos, testvérek, nagy kérdése az, azt gondolom mindannyiunk életének, hogy életünk melyik szakaszában járunk. Voltak és vannak itt ma közöttünk gyermekek, fiatalok, középkorúak és idősek. Az életünknek különböző korszakait éljük, politikailag, társadalmilag, szociálisan. De nagy kérdés, hogy az Isten előtti szakaszok közül, amelyből csak kettő van, melyikben járunk? Melyikben járunk? Abban járunk, amelyben a sok Isten mellett ott van a jó Isten is, de nem ismerjük őt. Lehet, hogy sokat tudunk róla, de nem ismerjük őt, nem vagyunk vele egyek. Vagy abban a szakaszban járunk, amikor megismertette velünk magát Isten, mi megismertük őt, egyé lettünk vele. Azt mondja az apostol, hogyha ebben az életben jártok már, akkor semmi közöttök azokhoz a dolgokhoz, amelyek a ti régi életeteket meghatározták. Akkor semmi közöttök azokhoz az erőtelen és szegény elemekhez. Ne akarjatok újból a szolgáikká lenni, hanem járjatok az új életben, járjatok új emberekként, úgy, mint akik azt kiáltják Istennek, Abbá, Atyám. Ma nagyon sokat vitatkoznak a Biblia magyarázók közül, hogy mit is jelent ez az Abbá, Atyám. Egy bizonyos tekintetben lefordíthatatlan dolog, de talán úgy hozható hozzánk legközelebb, hogy ez a legbensőségesebb megszólítás volt egy fiú vagy egy gyermek és egy szülő között. Abbá, Atyám. Csak azok mondhatják Istennek, akik Istennel bensőséges kapcsolatban vannak, azaz ismerik Istent, mert Isten ott van a szívükben. Ha pedig Istent így szólítjuk, akkor szükségtelen nekünk az erőtelen elemekhez visszatérni. Drága testvérek, az Úr napján azt gondolom, mindannyiunknak el kell azon csendesedni, hogy vajon ismerjük-e már Istent, megnyílt-e előtte a mi életünk, és ha megnyílt az ő, a mi életünk ő előtte, vajon úgy járunk-e, mint gyermekek és fiak? Vajon tőle függünk-e egyedül és kizárólag, vagy újra oda kerültek az életünkbe az erőtelen elemek, amelyek meghatározzák a hangulatunkat, beszédünket, meghatároznak bennünket, magunkat. Az apostolon keresztül ma Isten arra int bennünket, hogy ha nem vagyunk még az övéi, ha ő még nincs ott a szívünkbe, hanem egy rajtunk kívülálló személy, akkor meneküljünk oda ő hozzá. És arra bátorít bennünket, akik hitben járunk, hogy engedjük el az erőtelen és szegény elemeket, és ragadjuk meg hitünk karjaival azt az Istent, aki megismertette magát velünk. Bár csak ne hiába fáradozna Isten lelke közöttünk, attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Egyéni döntésekről van szó, senki nem hozhatja meg helyettünk. Ezért fáradozom én is a testvérek között, hiszem, remélem, hogy nem hiába valóan. Legyünk egyek abban, hogy Istennek kiszolgáltatva magunkat, elengedünk minden szegény és erőtelen elemet, amelytől megtartatást remélünk, és kiszolgáltatjuk magunkat neki. Legyen ebben segítségül az elkövetkezendő napokban mindannyiunknak, minden egyes kihívásban, minden egyes kísértésben és próbában. Amen. A 274. számú dicséretünk első versét énekeljük most, testvérek. A 274. számú dicséretünk így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Az csodaképpen őrzi hitlent, énség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített.
Imádkozzunk, testvérek! Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki kőszikla vagy, és megtartod mindazokat, akik rád építik az életüket. Dicsőítünk téged azért is, mert nem akarod, hogy erre a jó alapra rossz dolgokat építsünk föl, és tisztogatod a mi életünket, hogy majd egyszer, amikor te megpróbálod tűzben mindazt, amit építettünk, nehogy csak az alap maradjon. Adjad, hogy ha ismerünk már téged, aképpen tudjunk élni, mint akik téged ismernek. Tisztíts meg bennünket mindattól, amiben ragaszkodunk a régi életünk erőtlen és szegény elemeihez. És légy nékünk segítségül, hogy mindig úgy tudjunk tereát fölnézni, mint aki jó atyánk vagy, szeretettel és kegyelemmel veszel bennünket körül, mint aki mellett nincsen szükség másra, mert önmagadban elég vagy. Engedd, Urunk, hogy erre a veled való kapcsolatra eljussunk mindannyian, akik ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk. Olyan sok mindent tudunk rólad, de talán még nem ismerünk téged, mert nem lettünk egyé veled. Még nem költözhettél oda a mi szívünkbe. Kérünk téged mindazokért, akik te rólad sokat tudnak, de még nem ismernek téged, hogy légy hozzájuk kegyelmes és irgalmas. És engedd, hogy miközben hallunk te rólad, nehogy úgy teljen és múljon el az életünk, hogy nem nyitjuk meg szívünket te előtted. Légy hozzánk kegyelmes, és szólíts meg bennünket, ha megismertél, ne hagyj bennünket bűneinkben, hanem könyörülj meg rajtunk, és ments ki bennünket a kárhozatból, és a bűnnek kötelékeiből, abból a fogságból, amelyből önmagunk szabadulni képtelenek vagyunk. Kérünk, emlékezzél meg rólunk, és légy hozzánk így módon, szerető, kegyelemmel teljes jó Atya. Különösen is kérjük a te szeretetedet és kegyelmedet mindazokra, akik nehézségeken mennek át, és talán kicsúszik a kezükből olyan reménység, akit ha nem is Istenként, de tiszteltek és szerettek. Légy azokkal, akik betegek, akik elvesztették egészségüket, erejüket. Légy azokkal, akik gyászolnak, mert elvesztették szeretteiket. Légy azokkal, Urunk, akik alól kicsúszik a talaj, mert elvesztik pénzüket. Könyörüljél meg, hogy ott tudjunk tere át tekinteni, és végre téged igaz módon megismerni. Köszönjük, hogy lehetséges ez ma is, itt is. Engedd meg nekünk, hogy segítségül hívjunk téged, aki közel vagy mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak. Dicsőítünk téged azért, hogy kegyelmességedet most is hirdetett közöttünk. És áldunk és magasztalunk téged azért, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket, ha igaz szívvel segítségül hívunk téged. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Szeretettel hirdettem mindenekelőtt gyülekezeti alkalmainkat, amikor Isten ígéje körül vagyunk együtt testvéri közösségben. Ma délután 5 órai kezdettel a 20-on túliakat hívjuk bibliaórára. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd utána 8 órától felnőtt konfirmandusainkat hívjuk és várjuk konfirmációs oktatásra. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Pénteken a konfirmandusokat várjuk konfirmációs oktatásra, majd este 6 órakor ifjúságunknak tartunk bibliaórát. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, ahogyan ezt már régóta hirdetjük, évzáró és konfirmáció lesz a gyülekezetünkben. Nagy szeretettel kérem a testvéreket, hogy amikor egykor ezeket a gyermekeket, felnőtteket, akik megkereszteltettek, befogadták, hát nem ebbe a gyülekezetbe, mert még nincsenek itt azok a gyerekek, akiket itt kereszteltünk, akkor is egy közösség vette őket körül. Most legyünk mi azok a közösség, akik a konfirmációjukkor itt vagyunk, együtt vagyunk ővelük. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, kedves alkalma szokott ez lenni a gyülekezetünknek, éljünk ezzel a lehetőséggel. A kiskonfirmandusok, így nevezzük őket, talán a fiatalabbak, itt fognak vizsgázni előttünk, az idősebb konfirmandusok pedig személyes bizonyságtétellel fognak szólni a gyülekezet jelenlévő tagjaihoz. Kedves testvérek, szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten csütörtökön, 00:30 kezdettel az óbudai temetőben utolsó földi útjára kísértük Vég Attila 87 esztendőt élt testvérünket, akinek szerettei itt vannak közöttünk, Isten vigasztaló kegyelmét és szeretetét kívánjuk reájuk, és egyúttal hívogatjuk is őket ide gyülekezet közösségébe. Hirdetem a testvéreknek szomorúságunk mellett örömeinket is. Tegnap délután 5 órakor a Pasaréti Római Katolikus templomban házasságára Isten áldását kérte Cika István és Bácskai Gabriella gyülekezeti tagunk. Cika István testvérünk a református játszókörnek a munkatársa. Isten áldását kérjük az ő házasságukra, és kívánjuk is egyúttal. Szeretettel hirdetem a testvéreknek és hálaadással is, hogy gyülekezetünk egy új fénymásolóval gazdagodott, amelyet a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítványa vásárolt a presbitérium kérésére, a gyülekezeti munka támogatására 226 000 forint értékben. Szeretettel köszönjük meg ezt az új gépet, és reméljük, hogy mindannyiun hasznát fogjuk ennek látni, és örömünket lejjük benne. Egyúttal köszönjük a testvéreknek is, akik az alapítványt adományaikkal támogatják, hiszen az alapítványra eljuttatott támogatások ilyen módon kerülhetnek vissza a gyülekezeti munkába hitélet támogatására. Szeretettel szeretnék megemlékezni arról is, és hálaadással, hogy gyülekezetünkben egy éve folyik az a céladakozás, amellyel a gyülekezet hitelének törlesztését kívánjuk segíteni. Amikor a parókia elkezdett épülni, akkor a német testvérgyülekezetünktől 77 500 euró kamatmentes hitelt kaptunk 2010-ig történő visszafizetéssel. Az elmúlt esztendőben egy évvel ezelőtt indult el az a céladakozás, amelynek keretében minden hónap második vasárnapján külön oda a fapersejekben elhelyezhetjük azokat az adományainkat, amelyeket kifejezetten erre a célra szánunk. Hálaadással jelentem a gyülekezetnek azt, hogy az elmúlt egy év alatt összesen 3 051 040 forintnyi adomány érkezett erre a célra, valamint 651 euró. Tavaly visszafizettünk a német testvéreknek a 77 500 euróból 17 500 eurót, és úgy indultunk neki ennek az esztendőnek, hogy a maradék hitelünk 60 000 euró. Hálaadásra jelentem a gyülekezetnek, tekintettel arra, hogy a forint nagyon megerősödött az elmúlt időszakban, hogy az idei tervünket gyakorlatilag úgy tűnik, hogy teljesítettük, legalábbis abban a tekintetben, hogy 20 000 eurót tudtunk váltani, ez kijut a német testvérekhez, ez nagyjából az idei hitel törlesztési tervünk, és ezzel 40 000 euróra mérséklődik a hitelállományunk, amelyet Isten segítségével az elkövetkezendő 2 esztendőben kívánunk törleszteni. Továbbra is kérjük a testvérektől a személyes áldozathozatalt, amelynek a súlyát azt gondolom mindannyian egyre jobban érezzük, mert lehet, hogy a forint erősödött, de mi attól még nem kaptunk többet a folyószámlánkra, és az árak ettől még nem mérséklődtek kis hazánkban. Úgy emlékeztetem a testvéreket, hogy eredetileg ez az adakozás arról szólt, hogy ha tudunk, vállaljunk fejenként 1 000 forint külön adományt a persei és a fenntartói járulék mellett havonta erre a célra. Természetesen, ha valaki kevesebbet ad, azt is megteheti, és ha valaki úgy érzi, hogy többet szán erre a célra, azt is megteheti. Minden hónapban a hónap második vasárnapján fog történni ezek után is ez az adakozás, és egyúttal jelentem a gyülekezetnek befejezésül, amit szoktam is, hogy az elmúlt hónapban 230.445 forintot adakoztunk. Isten áldása legyen mindazokon, és hisszük, hogy azokon van, akik ezt az áldozatot ő érette, az ő ügyéért itt ebben a gyülekezetben is meghozzák. Egyúttal szeretnénk megköszönni befejezésül minden segítséget, amelyet gyülekezeti életünk támogatására nyújtanak a testvérek, olykor fizikai munkában, máskor imádságban, megint máskor anyagiakban. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk az elkövetkezendőkben is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a 469. számú dicséretünk éneklésével zárjuk be Isten tiszteletünket, és egyúttal valljuk meg a mi hitünket is, ami Urunkról, Jézus Krisztusról, imádkozva ezt a dicséretet az ő színe előtt. 469. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus, nyájas és szelíd, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet csahít, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Vezess engem útadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut.